Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 35. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 35. Zsoltárunk első versét.
Thank you.
aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét tanításképpen, ahogyan szól hozzánk a Jelenések könyve 21. részéből, az első 8 versből. A Jelenések könyve 21. részéből itt szól hozzánk Isten igéje. Így láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajjaj kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és az Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak, a hitetleneknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak és parázláknak, a varázslóknak és a bálványimádóknak, és minden hazudnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és a szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te új földet és új eget készítesz. A mennyei Jeruzsálemet, azt az országot, ahova szeretnénk bejutni mi is, mindannyian. De érezzük, hogy elválaszt bennünket a Te országodtól, a mi bűnünk. Vádolnak és terhelnek mindazok, amiket elkövettünk akár szóval, akár gondolattal, mulasztással, vagy cselekedettel. Azt kérjük, azért ne serezzünk, hogy bocsáss meg a bűneinket. Kérjük szépen, hogy töröld el a mi tisztátalanságainkat. És segíts, hogy a Te kegyelmedből bejuthassunk az örök életre és az üdvösségre. Könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, a gyászoló családtagokért. Kérjük, hogy vigasztald meg őket az örök élet reményével. És mutasd meg a számunkra azt az országot, ahol Te élsz, és ahová hazavász bennünket. Szeretnénk egyszer majd veled lenni, és az örökké valóságot veled tölteni. Kérjük szépen, hogy szólj hozzánk ma is az ige hirdetés által. Segíts, hogy egyedül téged lássunk. Te légy itt a középpontban. És a hétköznapokban pedig megcselekülni lehessünk a Te igénynek. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ige hirdetésre készülve a 170. dicséretünket énekeljük el. 170. dicséretünknek egyetlen egy
Thank you.
Márk evangélium a 8. részéből, a 22. verstől a 26. versig így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Betsajdába érkeztek, egy vakot vittek hozzá Jézushoz, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette a kezét, és megkérdezte: látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt: úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amit járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult. Tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és ezt mondta: még a faluban sem menj be. Amen. A gyülekezet foglalja a helyet. Kedves testvérek, az elmúlt pünkösd hétfőn Budapestre ment el be megnézni az elsüllyedt Hableány hajónak a kimentését. Láttam nagyon sok hajót, kis hajót, szinte csónakot, amelyek segítették a kimentést, nagyon fontos munkát végezhettek ott. És láttam eközben egy hatalmas nagy fatörzset, amelyik ott sodródott az áradóban. Kik a sodródó testvérek? Olyan keresztény testvérek, akiknek Isten megnyitotta a szemüket, már látnak, de még nem tisztán. Hogy húzzam alá a testvér szót. Testvérek, már látnak, de még úgy látják az embereket, mint járkáló fákat. Még nem nyitotta meg Jézus a szemüket. Különös ez a történet, amit olvasunk. Betsajdában Jézushoz vittek egy vakot, megfogta a kezét, olyan kedves szó ez is, hogy megfogta a kezét, kivezette a településről, rátöltött a szemére annak a kornak a szokott gyógyítása, és az illető visszakapta a látását. És amikor megkérdezte tőle Jézus, hogy látsz-e valamit, akkor azt mondta, hogy úgy látom az embereket, mint a járkáló fákat. És akkor másodszor is megérintette az ujjával a szemét, és a másodikra látott tisztán. Vajon nem történhet-e meg ugyanez a mai világunkban is, hogy valaki Jézus Krisztus gyermeke lesz, átéri Jézusnak az érintését, azt, hogy meggyógyul az élete, de ennek a hatására még nem lesz egészen új emberré, hanem szüksége van egy második érintésre, hogy egészen meggyógyuljon, hogy tisztán lássa a dolgokat. Néha észre is veszem, hogy vannak olyan keresztény testvérek a gyülekezetben, akik Jézus Krisztus kegyelmes első érintése után csak évek múlva látják meg az ő teljes kegyelmét és jóságát. Három példával szeretném ezt bemutatni. Valaki meglátta már a bűn hatalmát az életében, de még csak a másik embernek a bűnét látta meg. Megnyitotta Isten a szemét, látja a bűn hatalmát, de még nem lát tisztán, mert a sajátját nem látja meg. Nem ismerte fel, hogy ő maga is mindenestől fogva Isten kegyelmére szorul. És ha Isten meg nem könyörül rajta, akkor nem ül be az örök életbe. Már ez maga is nagy dolog. De még nagyobb, amikor meglátja a saját bűneit, és leborul Isten elé, és kegyelmet, örök életet, üdvösséget kér. Valamikor valaki életében esztendők telnek el a két lépés között. Látja, hogy van bűn, és hívő emberként igyekszik le is leplezni a másik embernek a bűnét. De a sajátját még nem látta meg. Majd évek múlva megnyílik a szeme. Talán egy másik példa. Az már meglátta, hogy Isten tud segíteni, de azt még nem ismerte fel, hogy ki kell mondania. Uram, mit akarsz az életemben cselekedni? Az is egy nagy dolog, amikor valaki megtér és meglátja, hogy ami történt az életében, az Isten kegyelméből van. Emlékszem rá, hogy egyszer bizonyságot tettem valaki előtt a mindenható Isten kegyelméről, és az illető azt felelte, hogy ő ezt tudja. Valamikor két sportáskával érkeztek meg ide Kistarcsára, és most mindennel megáldotta őket az élő Isten. Idáig eljutott. De úgy élt, mintha ezt a felismerést soha nem kapta volna meg a Szentlélektől. Soha nem tudta kimondani, hogy mit akarsz velem, Istenem, hova akarsz vezetni, hol akarsz megáldani, hol szeretnéd boldoggá tenni az életet. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Pedig éppen ezen a mondaton szokott megfordulni az életünk. Nagyon sokan megmaradnak az első lépésnél, hogy Isten tud segíteni. Jó dolog ez. De nem jutnak el oda, hogy mit akarsz fel, Isten? Hova vezetsz? Hol akarsz megállni? És a harmadik példám, hogy vannak hívő emberek, akik egyszerűen hálátlanok Isten iránt. Annyit már látnak, hogy Isten segített rajtuk, az életük valamely nehéz helyzetéből kihozta őket, de azt még nem ismerték fel, hogy hálásaknak kell lenni. Akár egészen úgy, ahogy Kálvin is mondta, hogy életem hála áldozatul Istennek felajánlom. Hálásnak kell lenni. Tegnap, ahogy kereskedtem az interneten egy illusztrációt ehhez a mai prédikációhoz, találtam egy baptistáknak a történetét. Ez egy képzeletbeli történet, de nagyon jól példázza a lényeget. Volt egyszer egy bakleány, aki nagyon gyűlölte magát, mert vak volt. És gyűlölte az embereket is. Sötét magában él. Senkivel nem barátkozott. Kivéve egy fiúval, aki mellé szegődött, és mindig beszélt neki, hogy milyen csodálatosan szép ez a világ. Elmondta, hogy milyenek a színek, elmondta, hogy mi mindent lát. Barátok lettek. Egyszer így szólt ez a lány a barátjához. Ha látnám ezt a világot, hozzád mennék feleségül. Egy szép napon a postás levelet vitt a vaklánynak. Valaki ismeretlen ajándékozott neki egy szempárt, és kifizette még a szem átültetés műtétének is a költségét. A lány boldogan beleegyezett. Amikor levették a szeméről a kötést, láthatta a szüleit, a testvérét, az egész világot. A műtét sikerült. Amikor hazaért, elment meglátogatni a barátját. A fiú megkérdezte. Most, hogy látod a világot, hozzám jössz feleség? A lány a fiúra nézett. Látta, hogy vak. A lehűlt szemhéjak látványa szinte sokkolta. Erre nem számított. Azt gondolta, hogy élete hátralévő részében ezt a vakfiút kell majd néznie, és úgy döntött, hogy visszautasítja a fiút, és a barátságot is felszámolja, mert most már az élete gyökeresen megváltozott. A fiú könnyezett, majd pár nap múlva írt néhány sort a leánynak. Vigyázz jól a szemeidre, mert mielőtt a tieid lettek, az enyémek voltak. Valahogy így működik az emberi agy. Amikor megváltozik a helyzetünk, megfeledkezünk azokról, akik korábban mellettünk álltak és segítettek nekünk. Csak kevesen emlékeznek, hogy milyen volt az életünk azelőtt, amíg mellettünk volt valaki a nehéz időkben. Hálásak vagyunk-e Istennek? Nagyon sokan eljutottak oda, hogy meg tudták állapítani. Isten segített rajtuk. De az életünkből a második lépés hiányzott. A hála, a köszönet. Az életünk tulajdonképpen egy ajándék. Az a kérdésem, hogy hálásak vagyunk-e ezért az ajándékért. Az élet ajándék. Ma mielőtt kimondasz egy bántó szót, gondolj azokra, akik nem tudnak beszélni. Mielőtt panaszkodsz az isztelen életekre. Gondolj azokra, akiknek nincs betevő falat. Mielőtt panaszkodsz a házastársadra, gondolj azokra, akik Istenhez fohászkodnak, hogy legyen társuk. Mielőtt az életre panaszkodsz, gondolj azokra, akik túl hamar mentek el. Mielőtt siránkozol, hogy túl nagy távolságot kell vezetned, gondolj azokra, akik mindig gyalog vagy tömegközlekedésen vergődve teszik meg ugyanezt. És amikor fáradt vagy és panaszkodsz a munkádra, gondolj azokra a munkanélküliekre, akik szívesen végeznék a te munkádat. Amikor gyötrő gondolatok rossz kedvűvé tesznek, mosolyogj egyet, és gondolj arra, hogy élsz, és csodálatos, ami körülvesz. A rabbik azt mondták, hogy a hála ima az egyetlen értelmes áldozat, amit Isten elé vihetünk. Ezt leszünk Isten áldott embereivé. A hívő élet lényege, hogy áldott emberekké legyünk. Így ne azt adjunk tovább a következő nemzedéknek, amit mi is kaptunk a gyerekkorunkban, hanem az áldást, amit Isten adott nekünk. Mindnyájan hozunk magunkkal a családi házban egy sorsot, ami meghatároz bennünket. És meghatároz az a korszak, amiben fiatalok voltunk, a házastársunk és a gyermekünk. De legfőképpen az határoz meg, ahogyan válaszolunk mindazokra a próbatételekre és örömökre, amelyek bennünket élnek. Így is mondhatom, az az igazán döntő, amilyennél lettünk mindazoknak a hatására, amelyek bennünket élnek. Van, akit ugyanaz az örömök és bánatok keserűvé, lázadóvá, panaszkodóvá tesznek, ennek következtében a szeretetüket elrejtik. Másokat pedig ugyanazok a külső hatások szerető szívűvé és békességessé tesznek. Néhány ember patörzsként úszik az élet folyóján sodródva, hányulva. Másoknak pedig olyan az élete, mint egy folyó, amelyen Isten számtalan áldást küld a többi ember számára. Miért lesz az egyik hányuló élet, a másik pedig áldott élet? Mi az oka a különbségnek? Az Istenhez való viszonyunktól függ a különbség. Ha valaki szeretettel, imádkozó szívvel viszonyul az élő Istenhez, az áldott ember lesz. Aki pedig nem, az az életben keserűvé válik, még akkor is, ha különben nagyon sikeres. Biztos láttunk erre nagyon sok példát. Azt mondtam a prédikáció elején, hogy van két lépés. És akkor lesz valaki teljessé a hitben, ha eljut a második lépésre. És Isten megnyitja a szemét, és most már jól lát. De jó lenne, ha Isten megnyitná a szemünket. És nem csak azt látnánk, hogy Isten segítségével el lehet végezni a napi rutint, hanem hálásak tudnánk lenni azokért, akik érdekében végezzük ezt a rutint. Megnyitná Isten a szemünket, és nem csak azt látnánk, hogy izzasztva megyünk, inkább csak állunk a dugóban egy elviselhetetlen helyzetben, hanem azt is, hogy van egy autó, amiben akár itt, akár úgy, de működik egy légkondicionáló. És közben hallgatunk valami érdekes műsort. De jó lenne, ha nem csak azt látnánk, hogy mennyi próbatétel nehézségét bennünket a gyerekkorunkban, hanem látnánk az Isten kegyelmét is. És mindaz, ami az életünkben történt, azt az Isten kegyelméből tudnánk elfogadni, a jót is, a rosszat is. Hogy a próbatételben ne legyünk zúgolódók és megkeseredettek, a jóban és a sikerben ne legyünk pökhendiek és elbizakodottak, hanem maradjunk meg mind a két helyzetben Isten megelégedett gyermekei. Az a nagy fájdalma, hogy nagyon sok ember, aki megkeresztelkedett, talán konfirmált, talán tett is meg néhány lépést a hit útján, nem jutott el oda, hogy Isten teljesen megnyissa a szemét, és hálával fogadja mindazt, ami történt vele. Nagy dolog az életünkben az imádság. Hatására lesz valaki áldott ember. Az imádság közben járnak át bennünket az isteni erők, és ami nem sikerült az alkimistáknak a középkorban, az az imádkozónak valóság lesz. Áldássá válik összekulcsolt kezek között az élet zavaros hozadéka, a fájdalmak és a próbatételek. Áldott ember lesz. És az imádkozó ember nem azt fogja továbbadni a következő generációnak, amit örökölt a szüleitől, így mondja ezt a Biblia, hogy atyáinktól örökölt hiába valóság, nem ezt fogja továbbadni, nem a maga keserűségét, nem a maga fájdalmait, hanem azt az áldást, amit Istentől kapott. Kaptunk egy sorsot mindjárt az élő Istentől. Hordozzuk ezt a sorsot. Talán benne van a szüleink felelőtlensége, a nehézsége, a meg nem oldott problémáink. Hordozunk egy sorsot. És aki az első lépésnél tart, csak annyit mond ezzel kapcsolatban, ezt a sorsot el kell fogadnom Isten kezéből. Ez is nagy dolog. Ez is nagy dolog. Ebben is nagyon sok a bölcsesség. De ez csak az első lépés. Aki viszont eljutott a második lépésig, és az őt ért keserűségeket áldását tudja formálni, imádkozva kér Istent, hogy áldja meg őt, az áldás ad majd a következő nemzedéknek. Az ilyen keresztény ember nem a gyerekkor a keserűségeit adja tovább, hanem az új életének az örömét. Ehhez imádkozó életet kell élnünk. Nagyon nagy dolog az imádság, így mondja a Túrmezei Erzsébet. Háborúban pajzsunk, viharban sátorunk. Minél intenzívebb valakinek a ima élete, minél többet tölt a lelki csendességben, minél többet tölt a mester lábánál, onnan áldottabb lesz az élete. És ez az élet ezerszeresen fog kamatozni a gyermekeinek, az unokáinak. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, könyörgünk hozzád azért, hogy Te áldottál az életünket. Segíts, hogy meg tudjunk szabadulni mindattól, ami korábban ért bennünket. És egészen a Te útmutatásod, a veled való szeretet kapcsolat és a lelkünk békessége határozol meg bennünket. Könyörgünk hozzád, Úrunk Istenünk, a mi nemzetünkért. Kérünk, hogy őrizd meg a mi nemzetünket. Könyörgünk hozzád a határon túli testvéreinkért. Könyörgünk hozzád, hogy őrizd meg a családjainkat, hittanokat, mindnyájunkat a nyárban, a nyár kísértései, veszélyei közepette. És kérjük segítsd, hogy majd az őszi időszakban a Te áldásoddal tudjunk visszajönni a templomba. Köszönjük neked a hitoktatás áldásait, amelyeket az elmúlt esztendőben adtál. Azért könyörgünk, azt kérjük tőled, hogy áld meg a hittanosainkat, kérjük, hogy áld meg a hitoktatókat, aki az elmúlt évben foglalkozott a gyermekeinkkel, és segíts, hogy megtaláljuk azt a szemét, aki majd a következő évben fog foglalkozni velük. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, azt kérjük azért esedetünk, segíts meg bennünket, vezess minket, legyen meg a Te akaratod az életünkkel. Kérjük, nyisd meg a szemünket, hogy téged lássunk, és a magunk életét hálás szívvel tudjuk szemlélni. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szellitelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban hálaadással tárjátok föl a kéréseteket az élő Isten előtt. Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvérek, a feltámadás és az örök élet reményében hirdettem, hogy pénteken két templomi temetés volt itt a templomunkban. Elkísértünk utolsó útjára Kis Sándorné Klement Erzsébet testvérünket, aki 95 esztendős korában adta vissza lelkét a Teremtőnek, és Pap Imréné Soltész Julianna testvérünket, aki 69 esztendős korában adta vissza lelkét a Teremtőnek. Isten adjon vigasztalást az ő hátramaradott szeretteiknek, abban a reménységben, amit Jézus Krisztus mondott, én vagyok a feltámadás és az élet, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is, én az. Kedves testvérek, az elmúlt héten befejeztük a hitoktatást, szerettem volna ezen az Isten tiszteleten köszönteni Schmidtné Kis Júli hitoktató testvérünket. Ő külföldön van, teológiát is végez, és egy éber továbbképzésen vesz részt, nem tudok eljutni. Hirdetem, hogy csütörtökön 6 órai kezdettel szeretnénk tartani egy szalonnasütést. Szeretettel hívjuk erre a gyülekezetünk tagjait, a hittanosokat, az ifjúsági csoport tagjait. Úgy szokott lenni ezeken a szalonnasütéseken, egyéb más programokon, hogy egész sokáig együtt marad a társaság. Örülünk neki, hogyha minél többen eljönünk. Ha valaki teheti, akkor kérjük, hogy hozzon szalonnát is, vagy azt, amit meg szeretne sütni magának. Vannak olyan testvérek, akik húst nem is esznek, tehát amit meg szeretne sütni magának. De természetesen, ha valaki minden nélkül jön, úgy készülünk, hogy ő sem maradjon éhesen. Nagy szeretettel várunk mindenki. Tehát csütörtökön 6 órai kezdettel. Kedves testvérek, a mai vasárnapon vissza kell adni a testvéreknek a hittankönyveket. Ingyen kapták meg, a magyar kormány ajándéka tulajdonképpen az, hogy ingyen kapják meg a testvérek a hittankönyveket, és ezeket vissza kell adni. A gyülekezeti teremben be fogjuk írni a hittan naplóba, hogy kik adták vissza most ezen a vasárnapon, vagy a megelőző napokban a hittankönyveket, a többieket pedig hát kénytelen leszek felkeresni és megkérni, hogy adják vissza. A hitoktatóban nem kaptam meg a 7.-8. hittannaplóját még, az övékét majd egy napra fogja felírni a feleségem. Ha valaki a hittan évnyitón nem töltötte ki az adatlapot, nagyon szépen megkérjük, hogy most töltse ki. Erre az adatlapra azért van szükségünk, hogy ez az új GDPR rendelkezés értelmében kapcsolatot tudjuk tartani a hívekkel. Képzeljék el a testvérek, hogy ha ezt valóban végre is hagyják rajtunk, akkor hiába fogjuk tudni valakinek a nevét. Ha nem írja alá ezt az adatlapot, akkor nem fogunk tudni neki egy e-mailt sem írni, nem fogunk tudni telefonálni sem. Tehát tegyék meg azt, hogy mindenki az adatlapot töltse ki, egyszer legyen a neve mellett az, hogy felhívhatjuk, hogy telefonon adatait kezelhetjük, és akkor tudjuk a testvérekkel kapcsolatot tartani. Értelmetlennek tartom ezt a rendelkezést, és elég életidegennek, de ezt muszáj megcsinálnunk. Nem mi találtuk ki, ez egy uniós szabály. Hirdetem a táborunkat. Ha valaki szeretne részt venni a hitményből táborba, kérjük, hogy jelentkezzen. Lesznek ott felnőttek is, középiskolások is, általános iskolások is, gyerekek is. Örömmel mondhatom, hogy a Radkovics Petra, 6 éves teológus, aki a fiataljainkkal foglalkozik, eljön a táborba, és ő fog foglalkozni az egyetemistákkal, középiskolásokkal, konfirmandusokkal. Tehát várjunk szeretettel a fiatalokat is, jöjjenek, vegyenek részt a táborunkban. A szerdai bibliaórát még ezen a héten megtartjuk. Az ifjúsági órát és hát a többi hitoktatási alkalmakat most már nem tartunk meg. Végül a záró énekünket énekeljük, először a hímnusz.
Helyüket elfoglalva